Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 61. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 61. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Kiáltásom, halld meg, Isten!
Kiáltásom, halld meg, Isten, vedd füledben az én könyörgésemet, mert én szívem nagy ínségből, messze földről, ki a felségedet.
Helyünket elfoglalva, e megkezdett Zsoltárnak, a 61. Zsoltárnak énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik, védj fel engemet kőszára. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítására, a Heidelbergi KT 32. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a keresztjén háládatosságról szólnak. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Isten igéje a 14. Zsoltárból szólít meg bennünket. A 14. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogyan a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert az Isten az igaz nemzedékkel van. A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, újong majd Jákob, és örül Izrael. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük az ő üzenetét, amellyel most is keres bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogyha úgy tudunk előtted megállni, hogy nem kételkedünk a te létedben, ha már nincs az istentelenek bolondsága a mi szívünkben. Dicsőítünk téged, ha kiszabadítottál már bennünket Isten ellenes természetünkből, bűneinkből és bűneinknek nyomorúságaiból. Dicsőítünk téged azért is, mert akik egykor nem szerettünk téged, a te kegyelmed által mégis a tieiddé tétettünk. Áldunk és magasztalunk azért, mert te ezt a csodát ma is véghez viszed, újra és újra közöttünk is. Így hadd kérjünk most azokért elsősorban itt, ebben a gyülekezetben, ezen a helyen, akik még kételkednek te benned, hogy győzd meg őket igéd és szent lelked által, a te szeretetedről, arról az elkötelezettségedről, amelyet megmutattál nekünk Jézus Krisztusban, akit érettünk, küldöttél és adtál, hogy a benne való hit által örök életünk legyen. Urunk, könyörülj meg mindazokon, akiknek nincs a szívében élő hit közöttünk. És áldj meg bennünket is, akik hiszünk, hogy hitünkben még inkább megerősödhessünk, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Vezéreld a mi gondolatainkat a te ígéd által. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 377. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 377. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Szakaszt el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól.
add el most is szívünket, minden érzésünket. A sok hiába valóságtól, e család világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen.
Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből a 14. és 15. verseket, ahol ezeket találjuk megírva. Másnap Puteoliba értünk, itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Tresz tabernáig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Kedves testvérek, akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassák az igét, érzékelik, látják, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv végéhez érkezünk, és egy kicsit, mintha nyitva maradna ez a könyv előttünk, szívesen olvasnánk, érdekelne bennünket, hogy mi történt Pál apostollal ott a római fogság alatt, de Lukács evangélista eddig vezeti ezt a történetet, talán pontosan azért, mert a lejegyzés pillanatában ott tartunk az időben. Utoléri magát a lejegyzése, és nem tud hirtelen már most többet írni arról, ami elkövetkezendő. Egy nagyon hosszú út volt az, aminek a végén Pál apostol megérkezett Rómába. Az ilyen hosszú utak végén az ember hajlamos arra, hogy elfelejtse, hogy tulajdonképpen miért is lépett rá arra az útra. Vagy előfordul az is, hogy az ember nem ítéli már annyira fontosnak azt a dolgot egy hosszú út végén, amiért elindult, mint akkor abban a pillanatban, amikor érkezik. Sőt, az is lehet, hogyha az ember egy nehéz és hosszú útra vállalkozik, hogy az út hossza miatt elbátortalanodik útközben, és kérdésessé válik egyáltalán az, hogy célba érkezik-e. Pál apostol egy hosszú út végén van, nem csak a missziói útjait tekintve van egy hosszú út végén, hanem a Jeruzsálemből való elindulását tekintve is. Hosszú hónapok teltek el, mire megérkezett Rómába. Eljött, elhozták őt Rómába, és ebbe volt a hajótöréstől, a kígyómaráson keresztül, az evangelizáción, emberek megkeményedésén, meg Krisztushoz való odafordulásán keresztül minden. Sokféle esemény. Miért is jön Pál apostol Rómába? Feledhető-e ez egy ilyen hosszú út során? Krisztusért jön Rómába az apostol. Egyenesen azért, mert hisz az élő Jézus Krisztusban, és ez népe vallási vezetői között, a zsidó vallási vezetők között halálos bűnnek számít. Hogy az apostol ezt hiszi és hirdeti. Mivel azonban az apostol születetten római állampolgár, ezért élt korábban azzal a lehetőséggel, hogy ügyében a római császár hozzon végső ítéletet és végső döntést. Pál így indítatott el Jeruzsálemből Róma felé, teltek, múltak a hetek, a hónapok, egyik hajóból a másikba, egyik kikötőből a másikba, egyik veszedelemből a másikba, és aztán most jön el életében az a pillanat, hogy meglátja Róma városát. Pál szívében az elkötelezettség Jézus iránt bizonnyal nem gyengült meg ez alatt a hosszú út alatt. Ezt mutatja az is, hogy akárhol partra szállnak, vagy éppen a hajóban, mély meggyőződése hirdeti a feltámadott Jézus Krisztust. Nem mondja azt, hogy visszavonom a tanításomat, hanem mihelyst emberek közelébe ér, hirdeti nekik Jézus Krisztust, és ez annak a jele, hogy az ő elkötelezettsége Krisztus iránt nem gyengült meg. Isten sokféle bizonyítékot is ad Pál apostolnak arra nézve, hogy én veled vagyok. Nem csak te ragaszkodsz hozzám, hanem én is veled vagyok. Csodák történnek Pál apostol keze nyomán. De most, amikor ennek a hosszú útnak a végére ér, mégis szüksége van bátorításra. Mielőtt odaállna a pogány világ feje elé, szüksége van arra, hogy még nagyobb erőt és még nagyobb bátorságot merítsen. És ez a néhány vers, amit itt felolvastam, arról szól, hogy hogyan rendeli ezt ki neki az ő Ura és Istene. Kedves testvérek, mi is hosszú úton vagyunk. Hosszú úton vagyunk, amelyre a mi Urunk Jézus Krisztus hívott el bennünket, vagy éppen hív el bennünket. Ez a hosszú út egy keskeny kapuval kezdődik, és azután egészen időben életünk végéig ezen a hosszú úton kell nekünk járni. Sok mindent elmond a Biblia erről az útról, azt mondja, hogy ez az út keskeny út, azt is elmondja a Biblia, hogy csendes vizek, bőséges mezők mellett vezet ez az út, de azt sem titkolja a Szentírás, hogy ez a keskeny út, amelyre Jézus Krisztus meghívja az övéit, időnként a halál árnyékának a völgyén vezet keresztül. Nehézségek és bajok között. Van úgy, hogy ezen az úton öröm éri az embert, de ezen az úton ott van a bánat, a szomorúság, a veszteség is. És valljuk meg, hogy akik Jézus Krisztus követői vagyunk, sokszor, mintha elfelejtenénk ezt, hogy a mi Urunk milyen útra hívott bennünket. Sokszor, mintha nem is lenne már annyira fontos, hogy azon a keskeny úton járjunk, amelyre ő maga állított rá bennünket. Sokszor, mintha elbátortalanodnánk ezen az úton, és elvesztenénk a lendületünket. Olyan csodálatos az, hogy ahogyan Pál apostol számára kirendeltetett az erő és a bátorítás, Isten számunkra is rendel bátorítást. Hiszen nem kisebb a mi küldetésünk ezen a keskeny úton, mint az, ami Pál apostolnak volt, hogy a pogány világ előtt megjelenjünk és megálljunk. Mert a pogány világ ma sem ismeri és ma sem fogadja Jézus Krisztust, és a mi Urunknak úgy tetszett, hogy általunk, a mi életünk által és azon keresztül hozza el ebbe a világba a Krisztus képét és a Krisztus arcát. Úton vagyunk, testvérek, amely nem a mi útunk, hanem a Krisztus útja. Abban az értelemben a Krisztus útja, hogy Krisztust kell ezen az úton megjelentetnünk, mindazok előtt, akikkel Isten összehoz bennünket. Mindazok előtt, akikkel találkozunk, Krisztusról kell bizonyságot tenni, ha az övéi vagyunk. És valljuk meg, ezen az úton gyakran felejtünk. Gyakran nem ítéljük annyira fontosnak a mi küldetésünket, elhivatásunkat, vagy olykor valóban elbátortalanodunk. Nos, hogyan rendeli ki az Úr Pál számára a segítséget? Azt olvassuk itt a 28. fejezet 15. versében, hogy az ottani testvérek, azaz a Rómában élő testvérek hallottak a mi érkezésünkről, és elénk jöttek. Olyan egyszerű, és egyben mégis olyan nagyszerű, ahogy ez a bátorítás elérkezik az apostolhoz. Azt mondja Lukács, hogy az ottani testvérek. Kedves testvéreim, Pál apostol nem nagyon ismert senkit Rómában. Élete folyamán találkozott olyan keresztyénekkel, akik Rómából eljöttek, mert elűzettek, Akvilla és Priscilla személyére utalunk, de maga Pál apostol nem ismert embereket Rómában. Nem tudta azt, hogy vannak-e, maradtak-e még ott zsidók, vagy keresztyének, vagy bárki, aki hisz. És most Isten megmutatja neki, hogy itt is van nekem népem. Ott is, ahol te nem vagy ismerős, van nekem népem. Mert én nem csak általad munkálkodom, mert én nem csak általad hirdetem az evangéliumot, hanem mások által is. Mert én nem csak ott szólalok meg, ahol te vagy, hanem máshol is. És vannak testvérek. Isten bennünket is azáltal szeretne bátorítani, hogy megnyitja a mi szemünket arra, hogy vannak testvérek. Vannak testvérek, sokszor az ismeretlenek között, akikkel talán egy úton járunk, de mégsem tudjuk egymásról, hogy ő is lelki testvér. Ő is elkötelezett Jézus Krisztus mellett. Jó ez, ha nem felejtjük el. Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ezt a keskeny utat a világon senki nem járja rajtunk kívül. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez az út annyira keskeny, hogy ezen mások talán végig se tudnának menni. Ez az én utam, és itten más biztos nem jár erre. Biztos nem érzi át azt, amit én átérzek. És azt mondja Lukács, hogy amikor beérünk az első lépések után, ott vannak a testvérek. Azok, akik úgy gondolkoznak, ahogy mi. Azok, akik ugyanazokon a dolgokon keresztül jutottak hitre, amelyeken keresztül mi is hitre jutottunk, vannak testvérek. Az elmúlt héten az együttlétünkben, ott a Balaton partján ezt tapasztalhattuk meg, azt gondolom nagyon sokan, hogy vannak testvérek. Akik itt vannak, akikkel látjuk egymást vasárnapról vasárnapra, de most még inkább láthattuk egymásban a testvért. És olyan jó lenne, hogyha ezen egyre jobban megbátorodna a mi szívünk. Hogy azon az úton, amelyre Jézus Krisztus hívott bennünket, sokan vannak még rajtunk kívül. Itt ebben a gyülekezetben is. Nem biztos, hogy mindenki a keskeny úton jár már. De sokan vannak, akik ott járnak. És most Isten elénk hozza a másikat. Úgy, ahogy oda vezette ezeket a testvéreket az apostol elé. Hogyan történt ez? Úgy történt, hogy hallottak érkezésünkről. Valahogyan a római keresztyének körébe Pál apostolt megelőzve eljutott az az információ, hogy ő érkezik, hogy ő jön. És ezek a Rómában élő keresztyének nem megrántották a vállukat, hogy na, hát jön, és akkor mi van, hanem minden bizonnyal érdekelte őket az, hogy az apostol hogyan s miképpen érkezik. El tudom képzelni azt, menetrendek hiány, hogy talán valaki mindig kim volt a kikötőbe, és figyelte a beérkező hajókat. Hogy rajta van-e az apostol? Jönnek-e a római katonák, és kísérik-e a császárhoz, a foglyokkal együtt az apostolt? Érdekelte őket Pál apostol érkezése, és mindent megtettek azért, hogy ezt a találkozást ne szalasszák el. Testvérek, akik lelkileg érettebbek, azoknak mindig jellemzője az, hogy figyelik a többi testvért. Figyelik azokat, és érdekli őket az, aki náluknál gyengébb, aki most éppen talán kötelek között van, aki talán éppen gyengébb, aki nem szabad. Abban tudjuk megmutatni egymás felé való szeretetünket, testvérek, hogy az elkötelezettségünket megmutatjuk egymásnak. Abban, hogy figyelünk egymásra. Most, amikor meghallották az érkezést, hogy jön az a hajó, amin ott van az apostol, akkor talán futott a hírvivő, és indultak a testvérek együtt, egy szívvel, egy lélekkel, hogy lássák az apostolt, hogy köszöntsék az apostolt, hogy bátorítsák az apostolt. Olyan egyszerű gesztus ez. Mégis áldozatot követel azoktól, akik ezt vállalják. És mit csinálnak? Nem csak meghallották az érkezést, hanem elénk jöttek. Igen, az a kis közösség ott Rómából, akik magukat keresztényeknek vallották, lehet, hogy voltak közöttük zsidók, lehet, hogy pogányok is voltak közöttük. Egy csoportban oda mentek az apostol elé, vállalták ezzel együtt az apostolt, azt, aki ott a bilincsekben római katonáktól kísértetett, és vállalták az apostollal együtt a hitet is. Azt, hogy mi azonosan gondolkozunk azzal, akit itt most kötelekben kísérnek, mi egyek vagyunk vele. Ő ugyan kötelek közt, mi pedig szabadon, de mi egyformán gondolkozunk. Testvérek, csodálatos ereje van annak, amikor tudjuk vállalni egymást, testvérek. Sokkal ta inkább az a jellemző ránk, hogy el szoktunk fordulni azoktól, akik valamilyen kötelék közé kerülnek, akik bajba jutnak. Általában egy kicsit tehetetlennek is érezzük magunkat, és azt gondoljuk, hogy mit tudnék én most őnek is segíteni. De itt olyan egyszerű dolog történik, hogy valaki, az ottani testvérek, mert vannak testvérek, figyelnek, és amikor eljön az idő, akkor eléje mennek a másiknak, és azonosulnak vele, együtt vállalva vele a szenvedést, és együtt vállalva vele Jézust. Hogyan rendeli ki az Úr az apostol számára a bátorítást? Úgy, hogy vannak ott testvérek, akik hallanak az érkezéséről, és eléje is jönnek. És mi történik az apostolban? Hogyan jut ő bátorsághoz? Azt olvassuk itt ebben a versben, hogy meglátta őket az apostol. Nem ismerte őket, de meglátta őket. És ez egy fantasztikus dolog, amit Isten tud elvégezni ebben a világban, hogy az övéi, azok meglátják egymást ebben a világban, és megismerik egymást ebben a világban. Akik szívből az övéi, akik nem színből, hanem szívük teljes elkötelezettségéből szolgálják Jézus Krisztust, azok mindig fölismerik a testvért. Sokszor már külsőről, máskor meg a szavairól, a viselkedéséről. Hát Pál apostol meglátta azt a kis csoportot, és mikor meglátta őket, akkor rögtön hálát adott Istennek. Mert valami olyasmit kapott ebben a látásban az apostol, amire neki akkor szüksége volt. Azt látta meg, amit neki meg kellett látnia Rómában, a pogányság fellegvárában. Azt látta meg, hogy itt van az Isten. Az én Istenem, az én Jézus Krisztusom az ő szent lelke által itt is munkálkodik. Itt is vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, ahogy én. És ezeknek az embereknek Jézus Krisztus annyira fontos, mint nekem. És ezért az apostol hálát adott rögtön az Istennek. Talán még nem is beszéltek egy szót sem. Talán még el sem tudták egymásnak mondani, hogy ki kicsoda. Az apostol hálát adott az Úrnak, ezért a látásért, hogy itt is vannak testvérek. És azt olvassuk, hogy miközben ezt teszi, lát és hálát ad, megtelik a szíve bizakodással. megbátorodik az apostolnak a szíve ezen. Isten mindig úgy rendeli ki a mi szükségeinket, testvéreim, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Azt ígérte, hogy betölti a mi szükségeinket, és aki hisz, az megtapasztalja ezt, hogy Isten igenis úgy tölti be a mi szükségeinket, ahogyan arra nekünk valóban szükségünk van. Az apostol nem rendült meg a Jézus Krisztus mellett való elköteleződésében. Nem forgott ott a fejében az a gondolat, hogy talán mégsem kellett volna ezt csinálni. De ott akkor szüksége volt, talán kimondatlanul is arra, hogy valami bizalom, valami kis bátorság emeli az elköteleződés mellé, oda költözön az ő szívébe. És akkor Isten jön és megteszi ezt. Kedves testvérek, amikor arról beszélünk, hogy úton vagyunk, a keskeny úton járunk ebben a világban, és el akarunk érni az úti célunkig, méghozzá addig a célig, amikor majd színről színre látjuk a mi Urunkat, addig a miénk a bizonyságtétel feladata, miénk ez a küldetés, amelyben sokszor erőtlenedünk el. Talán a szívünk nem erőtlenedik el. Talán ott van a szívünkben az, hogy szeretlek én téged, Istenem, szeretlek Jézus Krisztus. Jézus Krisztus azért adja a testvéreket egymásnak, hogy mi megteljünk bizakodással. És újult erővel álljunk meg e világ előtt megvalva a mi hitünket. Drága testvérek, amikor eljövünk ide a templomba, és látjuk egymást, akkor soha ne felejtsünk el hálát adni Istennek. Mert ebben a látásban Isten bennünket megbátorít. Megbátorít arra, hogy jó úton vagyunk, megbátorít bennünket arra, hogy ő élő és igaz Isten, aki ma is gyűjti az ő népét, ott, ahol ő akarja, szabadon és korlátlanul, és emlékeztet téged és engem, hogy te is ennek a népnek a tagjává hívattál el. Aki lát, és aki hálát tud adni Istennek, az mindig meg fog telni bizakodással is, ezen a helyen is. Hiszem és vallom. Testvérem, talán valaki felé küldeni szeretne téged az Úr. Talán emlékeztetni szeretne téged és engem arra, hogy vannak mások is, akik gyengébbek, akiknek szükségük volna bátorításra. Ha valaki eszedbe jut ebben az órában, aki talán kötelek között van, aki talán gyászban vagy betegségben van, akit kellene egy kicsit erősíteni és bátorítani, akkor hadd kérjelek arra, hogy ne késlekedjél, induljál el. Nem nagy dolgok ezek, ilyen apró dolgok. Nem olvassuk azt, hogy rögtön prédikált volna valaki Pál apostolnak. Csak egyszerűen oda mentek elé, köszöntötték. És előttem van az a kép, ahogy ballagnak Rómába, ott az apostol körül. Nem lehetett sok mindenről beszélni, mert ők nem ismerték egymást. Nem voltak régi emlékek. Talán egy kicsit féltek is a római katonáktól, hogy ezek nehogy aztán ottan csendre intsék őket. Egészen egyszerűen csak ballagtak együtt. Egy úton, egy hitben és egy meggyőződés alatt. Nem az a kérdés, hogy ki mekkora lelki gondozó, hanem hogy föl tudjuk-e vállalni egymás mellett sokszor ezt a kis csendes együttvonulást, az azonosulást a másikkal. Isten ma engem is tanít és emlékeztet arra, hogy mi mindenre van szükségünk ahhoz, hogy ebben a testvéri közösségben is megteljünk bizakodással és bátorsággal. És emlékeztet mindannyiunkat. És olyan jó, hogy ezt az emlékeztetését ő úgy is teszi, hogy itt a jegyekben, a jegyek által elénk jön. És emlékeztet arra bennünket, hogy mielőtt még mi megszülettünk volna és lettünk volna, ő már elénk jött. Jézus Krisztusban. Azért jött elénk, hogy a mi életünk megbátorodjék ő benne és ő általa. És ezért abban a közösségben, amely az Úrral való közösség és egyúttal az egymással való közösség is, meg szeretném a mindannyiunkat erősíteni és bátorítani. Így hívlak benneteket ide az Úr asztalához. Jöjjünk ide, és bátorodjon meg a mi szívünk abban a látásban, amit nekünk a mi Urunk ad. Amen. Kedves testvéreim, a 395. számú dicséretünk első versét énekeljük most, válaszolva az ígére. A 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe, hát hitünk karja, hogy ölelje édes megváltónkat át. Ő fejünk mindéki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ma is meg szeretnél bennünket bátorítani, és teszed ezt ígéd által, és azáltal a közösség által, amelyben most is együtt lehetünk a te szent színed előtt. Olyan sok minden vesz körül bennünket azon a keskeny úton, amelyre elhívtál minket, és igencsak szükségünk van arra, hogy el ne felejtkezzünk, és el ne bátortalanodjunk. Köszönjük te neked, hogy most megnyitod a mi szemünket egymásra, és arra tanítasz bennünket, hogy szent lelked által munkálkodsz szabadon ebben a világban, és a te jó tetszésed szerint elhívod mindazokat, akik felől végeztél és így terveztél, és egymás felé vezetsz bennünket itt ebben a gyülekezetben is, hogy az élet és a hitvallás sokféle nehézsége között bátorságot merítsünk itt a közösségben, azáltal, hogy együtt vagyunk, hogy együtt járunk a te nyomdokaidon. Adjad, Urunk, hogy megnyíljon szemünk mindazokra, akik bátortalanok, megnyíljon a szemünk mindazokra, akik a tieid, és hadd formálódjunk így olyan közösséggé, amely közösségen valóban megláttatik a te arcod, a te jellemed, amelyen lehajoltál a betegekhez, a gyengékhez, mindazokhoz, akik erőtlenek voltak, lehajoltál a maga tehetetlenekhez, a halottakhoz. Segíts meg bennünket, hogy a te lelkületeddel hadd tudjuk megélni a mi közösségi életünket. Köszönjük, hogy erre tanítottál bennünket az elmúlt héten. Köszönjük a te emlékeztetéseidet, bátorításaidat. Köszönjük azt, hogy megőriztél bennünket ott a csendes héten. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk. Segíts, hogy mindazzal, amivel gazdagodtunk, hadd gazdagítsunk másokat is magunk körül. Urunk, kérünk, légy velünk az elkövetkezendő héten. Bármit is hoz ez a keskeny út számunkra, adjad, hogy megmaradhassunk melletted hűségben, szívünk elkötelezettségében. És könyörüljél meg rajtunk, hogy ne színből, hanem szívből hadd tudjuk magunkat odaszánni te neked. Adj erőt munkáinkhoz, tedd áldássá azt, amibe belekezdünk, vezesd a mi gondolatainkat, hogy semmi olyanba ne kezdjünk bele, ami nem szerinted való. Őrizd meg gyermekeinket, fiataljainkat a nyári szünidő alatt, adjad, hogy a te dicsőségedre gyülekezhessünk majd össze újra, amikor erre lehetőséget kapunk. Amen. Imádkozzunk Jézus Krisztus szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imánkat nemzetünkért, népünkért mondjunk fohászt a himnusz éneklésével. Az Isten szeretet, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Hadd hozzak néhány hirdetést ide a testvérek elé. Hirdetem az énekkar tagjainak, hogy ma Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk. A héten kedden este 6 órától bibliaórát tartunk ima közösséggel, csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet az Őszike utcai nyugdíjasházban, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági órát. Jövő vasárnap a megszokott rendünk szerint 9:30 órakor tartunk istentiszteletet. Örömmel hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy újabb gyermekkel gyarapodott a mi gyülekezetünk, Réti Zsolt és felesége Mónika házasságát urunk harmadik gyermekkel ajándékozta meg az elmúlt héten, az újszülött neve Hajnalka. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol keresztény irodalmat találhatunk és vásárolhatunk, és egyúttal az adakozás lehetőségét is, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Két hirdetést hallgassunk meg még meg. Békefi György gondnok testvérünket kérem, és Judit, te is gyere, akkor légy szíves. Itt van Gyurikám, a mikrofon be kell kapcsolni.
Áldás békesség, kedves testvérek! Még egyszer szeretném utoljára hirdetni a németországi úthoz való csatlakozás lehetőségét. Közösségben élhettük meg sok-sok csodát a múlt héten, sokan együtt lehettünk a gyülekezetből. Egy kicsit ennek a folytatását kínálja a lehetőség. 9 napig leszünk úton a testvérgyülekezetünkhöz, augusztus 21-én indulunk. 29-én este későn érünk haza. Ha valakit ez a nagyon-nagyon csodás, semmivel össze nem hasonlítható út csábít, annak még van lehetősége ma csatlakozni az iratterjesztésnél. Kérem szépen, hogy gondolják meg a testvérek, nagyon nagy öröm minden egyes jelentkező. Úgyhogy várunk mindenkit ehhez az úthoz. Még egyet szeretnék, még egy határon túli eseményre fölhívni a figyelmet, aki ismeri és szereti, gondoljon rá, esetleg egy lapot is írhat. Közösségünkhöz tartozott Erdélyből egy kislány sokáig, amíg a tanulmányai Budapesten tartották. Sikó Máriának hívják, Székelyföldről, Erdélyből. 8-án házasságot köt, esküvője lesz, gondoljunk rá szeretettel, aki szereti, majd a meghívót vagy értesítést ki is tesszük a gyülekezeti hirdető táblára. És hogy valami másik kedves dolog is hangozzék el, átadom Juditnak a szót.
Köszönöm. Nekünk is augusztus 8-án lesz egy fontosabb eseményünk. Ballon Viktorral kötünk házasságot augusztus 8-án itt a gyülekezetben, és szeretnénk sok szeretettel invitálni a gyülekezet tagjait augusztus 8-án délután 4 órára az esküvői szertartásra, illetve utána lesz egy kis szeretett vendégség itt a gyülekezeti teremben, hogy aki teheti és van ideje és kedve, az sok szeretettel várjuk. Köszönöm szépen!
Áldott vasárnapot kívánunk minden kedves gyülekezeti tagunknak!
Köszönjük szépen az értesítést és a hívásokat is, és azzal fejezem be a hirdetéseket, ahogyan erről már itt hallottunk is, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, hónap utolsó vasárnapja van, és gyülekezeti rendünk szerint ilyenkor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, akik hiszünk az élő és feltámadott Úr Jézus Krisztusban, és erősödni akarunk a hitünkben, jöjjünk ide az asztal köré, és a látható jegyekben is vegyünk bátorítást és erőt. Kedves testvéreim, mielőtt azonban ezt megtennénk, Isten tiszteletünknek ezt a részét egy énekkel bezárjuk, majd egy újabb énekkel fogunk készülni az úrvacsorai közösségünkre. Ha valaki nem szeretne itt maradni az úrvacsorai közösségben, és feltétlen el is akar menni, azt kérem, hogy a most énekelt ének után tegye ezt meg. Akik pedig maradnak az úrvacsorai közösségben, azoktól azt kérem, hogy maradjanak végig itt, amíg az úrvacsorai liturgiánk be nem fejeződik. Kedves testvéreim, most tehát a 395. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 395. dicséretünk második verse így kezdődik, szeretetben összeforva egy közös test tagjai.
Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjunk egymásért arcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, halt megértünk, jó Úrunk, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk.
Kedves testvérek, a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük most. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra.
Mint a szép híves patakra, szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hogy
Gyertek testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, de legrészletesebben Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük az Úr Jézus Krisztus halálát, aki a mi bűneinkért szenvedett. Gyertek, álljunk meg most előtte imádságban, valljuk meg bűneinket. Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg nekünk azt, hogy nem vagyunk álhatatosak a hitben. Bocsásd meg nekünk azt, hogy könnyen felejtünk és gyorsan föladjuk mindazt, amire te elhívtál és elküldtél bennünket. Bocsásd meg nekünk azt, hogy kicsinyhitűek vagyunk veled szemben, hogy nem merünk téged vállalni ebben a világban, ebben a pogány környezetben. Bocsásd meg nekünk, Urunk, azt, ha megtagadunk téged, amikor emberek előtt szólhatnánk és mégis hallgatunk, amikor magaviseletünkkel eltakarunk téged mindazok előtt, akik előtt sokkal inkább meg kellene jelentenünk azt, hogy te ki vagy. Kérünk, tisztogasd meg a mi életünket, tisztogasd meg a mi lelkünket, gondolkozásunkat, és adjad, hogy ez asztal körül most megbátorodjunk mindannyian, és döntés születhessen bennünk a szent életre, a te tetszésedre való gondolkozásra, beszédre, cselekedetre vonatkozólag. Köszönjük, hogy ez az asztal arról beszél nekünk, hogy te mindvégig hűséges voltál, hogy te nem adtad föl, nem hagytad abba, nem tagadtad meg mindazt, amiért az Atya küldött. Köszönjük, hogy hűséges voltál kereszthalálig, hogy ezáltal mentsél ki bennünket a pokolból és a kárhozatból. Adjad, hogy a szívünk megteljen hálával, és teljes odaszánással akarjunk neked szolgálni. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi méltatlanságunkat, bűneinket, amelyek elválasztanak bennünket a mi Urunk Jézus Krisztustól. Gyertek, erősítsük egymást a hitben, valljuk meg hitünket, közösen, fennhangon, úgy, ahogyan ezt a keresztjének teszik a világban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok. melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Testvéreim, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átalvisz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezt veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az Isten bocsánatát, melyet megáld nékünk az ő szent fia Jézus Krisztus érdeméért, ingyen kegyelméből. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához, alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora alatt a 459-es számú dicséretünket kezdjük énekelni. A 459. számú dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. Kedves testvéreim, meképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátor eleink, hitvalló őseink, és így élhettünk Isten kegyelméből, az Úr Vacsora sákramentumából most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eképpen bátorítasz bennünket, és nyújtod a te mennyei erődet mindarra, ami előttünk áll. Köszönjük te neked, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Köszönjük neked, hogy bizonnyal üdvözíted a tieidet, előttük jársz és kíséred őket, míg nem elérkeznek a mennyei célba. Hadd legyen ez a mi reménységünk, hitünk, bizodalmunk, és hadd nézzünk így egymásra, mint választottak a választottakra. Köszönjük te neked, hogy szereteteddel telve ez a föld, köszönjük te neked, hogy szereteteddel megtelt ez a templom is, köszönjük a te szavadat, ígédet és a veled való közösséget. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket. és a 395. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével zárjuk be Isten tiszteletünket, miközben köszönetet mondok Békefi György gondnok testvéremnek, aki az úrvacsorosztásban segítségemre és segítségünkre volt. A 395. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.
Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a